Zöld Tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és köszöntöm a stúdióban ismét Tóth Attilát, Lesőt, nagy szeretettel. Szervusz!
Szép jó napot kívánok mindenkinek. Szervusz Ágika, szeretettel köszöntöm ismét a rádió hallgatókat.
Most második alkalommal vagyunk itt a Zöld Tál magazinban. Sok visszajelzést kaptunk, valahogy az általad felidézett emlékek, idők, mindenkiben egy kicsit a szocialista időknek a békebeli részét, nyugodt, ugye nyilván volt a sok nehézség mellett, volt azért egyfajta nyugalma, és szépsége és bája. Szóval nagyon sokan jeleztek vissza, hogy milyen jó ízű volt ez a beszélgetés, milyen jó volt hallgatni. Hát azért nem mindig szoktunk kapni, mert nincs az embereknek ideje, tehát ha valaki már visszajelez, akkor az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon tetszett neki, úgyhogy köszönjük így elsőre.
Hát természetesen azt gondolom, hogy a Halas Rádióval is úgy van az ember, hogy ugye amikor a Mester Sanyi barátom járt itt nálad, akkor ugye ő is bedobta nekem, átküldte ezt, hogy figyelj haver, hát azért meg lettél említve, meg minden. Aztán azóta ugye vannak olyan szituációk, amikor az ember egy kicsit többet hallgatja ezt a rádiót is, mert hát nyilván azért a nagy rádiók elvisznek egy csomó ember, de én úgy gondolom, hogy egyre értelmesebb dolog lesz majd a Halas Rádióval is foglalkozni a műsorok miatt, mert viszont én azt hallottam, hogy nagyon jó, hogy változnak a műsorok. Tehát, hogy nem kimondottan egy téma, két téma, három, hanem most már nagyon sok téma van itt.
Nagyon köszönjük a visszadicséretet. Egyébként ez valóban így van, a Kossuth Rádiót most megelőztük például a hallgatottságban, itt a régióban, tehát közel 20% a hallgat a lakosságnak bennünket.
Ami ezt kell is, hogy gratuláljon.
Úgyhogy ez egy nagyon örömteli tény, ez inspirál bennünket, hogy még jobb és izgalmas témákat hozunk. Így aztán most folytatni fogjuk a te életutadat, és szintén ott van előtted a kis könyv, amiben receptet is hoztál természetesen.
Így van.
Hol is hagytuk abba? Ugye a te fiatal korodról meséltél, a katonasságról, hogy sok-sok kis katonának tetted örömtelibbé a napjait azáltal, hogy egészen kiváló minőségbe kapták a finom ennivalót segítségeddel. Azután jártál NDK-ban, majd visszatértél, és az ország sokféle táján jártál a munkád kapcsán. Ez melyik munka is volt?
Az volt, amikor én már a vasútvillamosító céghez mentem dolgozni, hiszen akkor említettem, hogy nem nagyon szeretnék már a szakmámba dolgozni, és hát ugye a fiatalkori dolgokra az a legérdekesebb, hogy mindig mondták édesapámnak, hogy hú, elmegy az Attila a vasútvillamosító céghez dolgozni, ott 0 métertől 36 méterig kell egy villanyoszlopra felmászni, szerelni, dolgozni, télen-nyáron kint van, és utána én gondolom, Tibikém, hogy a te fiad az bajd ugyan nem sokára haza fog jönni, és nem fogja ezt csinálni, hát ahhoz képest 20 évig dolgoztam a vasútvillamosító cégnél is.
Tehát úgy, akkor azért hosszabb időszak volt, mint egy év. Egyébként mennyire bírtad ezt a magasságot? Azért nem olyan egyszerű feladat az.
Érdekes, mert egy idő után meg lehet szokni. A Majri az mindenkiben benne van, bennem is benne volt. Tehát nyilván szóval azért 32-36 méteres vasoszlopra fölmenni az egy igen kellemes feladat. Ez hegyes halomban történt. De így a cég meg rettenetesen örült nekem, mert osztrákokkal együtt dolgoztunk hegyes halomba, és akkor volt, aki németül beszélt, mondta a főmérnökö, hogy Attila, hallod, azt mondja, én kérni, meg köszönni tudok, azt mondja, meg kérni két zsemlét, azt mondja, vagy esetleg egy kis kaját, de itt senki nem beszél németül. És hát elég rizikó faktor volt akkor, ugye nagyon sokan emlékeznek rá, hogy a határra, a senki földjére nem lehetett lemenni csak úgy, hogy nekem minden áldott reggel le kellett adni, személyigazolvány, katonakönyv, tehát minden olyanom, a vasútiga, mindenemet le kellett adni, és akkor mentünk itt dolgozni oda. Hát azok érdekességek voltak, amíg mi egy kicsit úgymond megszakadtunk a fizikai munkában, addig már akkor ők nagyon sok mindent könnyítettek az ő munkájukon, úgyhogy, és akkor én gyakorlatilag ott leszereléstől kezdve folyamatosan ugye a vasútvillamosításba csöppentem bele.
Tulajdonképpen azt is mondtad, hogy rengeteg receptet gyűjtöttél ott be, amit aztán alkalmaztál, de hogy az életutatban a következő állomás mi volt tulajdonképpen?
Gyakorlatilag én amikor visszakerültem, akkor gyorsan fogtam magam, és akkor rövid idő kellett ugye ahhoz, mert annyival külön volt a mi világunk, ugye te is nagyon jól emlékszel rá, hogy inkább munkakerülőnek számítottál, ha már egy idő után nem mentél el dolgozni, mint sem.
Így van, az büntetendő volt.
Így van, büntetendő volt ez is, és én azt gondoltam, hogy akkor elmegyek ide gyorsan dolgozni, hiszen volt rá lehetőségem, mert akkor volt szó róla először, hogy a Budapest-Kelebiai vasútvonal villamosítva lesz. És akkor ehhez bejött a Kiskunfélegyháza Kiskóhalas, és akkor úgy voltam vele, hogy az nagyon jó lesz, mert akkor ígértek nekünk szolgálati lakást, amit én nem kaptam, mert nem nősültem meg még addigra. Nem is volt ebben semmi probléma, meg ugye azért a munkahely adott volt, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor, amikor az már egy alállomás, akkor ahol itt dolgozni kell, ügyelni kell, akkor azért úgy jó el voltunk, de hát az építési munka az egy nehéz világ volt, de sok-sok élménnyel az is, de abban nem akarom a hallgatókat fárasztani. Úgy vagyok a konyhával, hogy azt jó, hogyha tőlem emberek megfogadják, hogy a szerelem meg a konyha csak ott válik művészetté, ahol nem siettek, tehát ezt azért tanulja meg majd mindenki. Szeretni kell főzni, nagyon szerettem egyébként, tehát utána már elég jól beleszoktuk abba, hogy az építkezések során is ugye főztük magunknak, ahogy már azt említettem is, és akkor innentől kezdve ugye én, amikor hazajöttem, akkor nagyon kedves, drága, aranyos feleségem Mártikámmal kezdtünk el együtt járni, és hát mi ugye, miután megkérdezte a drága papa, hogy ti meddig akartok együtt járni, ugye egy jó fél évet jártunk egymással együtt szórakozni mindenhova, ugye volt barátaim, és persze nagyon sok barátom volt, hála Istennek, mai napig is sok van, és akkor mondta a papa, hogy kislányom, te most meddig akarsz még én az Attilával együtt járni, meg minden, és amikor itt közöltem a családdal, hogy jó, akkor kössék föl a bugyijukat, meg karácsonykor eljegyzés, akkor meg mindenki tiltakozott ellene, hogy nem biztos el az Attila 8 éve idősebb, mint te, nem így úgy, amúgy, hát úgy azért előjönnek ilyenkor a problémák, de viszont annak nagyon örültem, hogy úgy kerültem be a családba, hogy ott minden másra volt lehetőségem. Paprikaföld volt, jószágok voltak, segítettem a papának disznóvágáskor, tehát onnan már aztán igazából beindultak az élmények. Nagyon sokan fognak emlékezni, drága szeretett jó anyósomra, és egyébként utálom ezt a szót, tehát úgy hívtam, hogy anyuka őt is nyilván. Én nem imádtam, egy nagyon-nagyon dolgos, mind a ketten igazi paraszt emberek voltak, de nagyon aranyos, dolgos emberek voltak, és anyuka a betyárfalatok szaftja receptjének a feltalálója.
No,
igen.
Innen fogjuk folytatni. Rengeteg csodálatos ember vesz bennünket körbe, és nagyon jó róluk megemlékezni, és a betyárfalatok receptjéről is. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést Tóth Attilával, Lessővel.
Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai gasztromagazinunkat életúttal megfűszerezve. Tóth Attila a vendégem, Lesső, aki kicsit a békebeli időkről mesél nekünk, a főzés szeretetéről, és hát anyósodról, apósodról meséltél utoljára, hogy, és szinte a szemed is könnyes lett, tehát hogy olyan jó ilyet hallani, hogy a családon belül, a családba bekerülve, hogy lehet megszerettetni, elfogadtatni magát az embernek. És itt a szünetben meséltél nekem valamit, hogy mire hazaértél feleséget, ez addigra már...
Így van.
Na, meséljünk csak ezt el.
Még annyira szeretném ezt befejezni, hogy azt tudni kell, hogy anyukánk az Ezer Jó Étteremben dolgozott akkor még, és vezető főszakácsnő volt, tehát ő velük egy nagyon kedves, jó kis tím dolgozott, szuper szakácsokkal, és azért abban az időben azt is megengedhettük érdekes módon magunkat, hogy beüljünk az Ezer Jóba este egy jót vacsorázni, és többször megengedhettük magunkat, de ezt úgy képzeld el, hogyha te 6 órára vagy fél hétre nem értél ide, akkor nem volt hely az Ezer Jóba, szóval ez úgy, hogy ugye volt egy városi éttermünk is, ahonnan elment a Halas TV. És akkor lényegében én bekerültem ugye a családba úgy, hogy mi nejemmel összeházasodtunk, és hát ugye én akkor ugyanúgy a villamosító cég, és édesanyám még a Pozsony utcában laktak, ahogy én mentem haza, mi a Míg Károlyban már akkor az volt, most Károly utca, ott laktunk, és akkor bementem édesanyámhoz, meg kim volt az udvaron, kisfiam, egyél egy pár falatot, jó van, mami, de mondom, megyek haza, drága feleségem is főz, azt mondja, mama, nem baj, azért jó, mondom, bekapok pár falatot. Mit ad Isten, odaérek a Károly utcába, anyósom kint söpröget az utcán, gyere be, kisfiam, jó van, mamikám, drága mamikám, bemegyek, bementem, értem, egy pár falat, hazaérek. Apa kész a vacsora, mondom, drágám, ne haragudj, egy falatot nem bírok edni, mondom, bementem mind a két édesanyánkhoz. Ezért főzök én, csípőnek raktak, ez itt mondom, ezért, de esküszöm neked, összeszedem magam is egy órán belül, majd megpróbálok még kajázni. Úgyhogy így indult, és akkor mi a nagymamánknál adtuk, szintén nagyon-nagyon imádtuk, szerettük a nagymamát, nála is volt baromfi, nála is volt disznó, tudtunk neki segíteni, ugye egy kis földdel a Károly utca vége felé, és hát ugye utána én aztán már jócskán belecsöppentem ebbe a főzőcske, de okosamba, és hát nekem az egyik legnagyobb ilyen jó pofa dolog az az, hogy jött hozzám segíteni, nagyon-nagyon szerettem őket disztót vágni, vagy a Halász Peti, vagy jött hozzám az erdei Annika, és hát ugye elmentünk hozzánk, disznót vágtunk, mondja Peti lögdös engem, de így jártam a Annikával is, te papának adjál még inni. Hát mondom, buták vagytok, nem, mert papa nagyon, ugye hát a reggeli pálinkázás, az összes többi ügyessége a jópofa. Papának adtunk pálinkát, papa szegény 9 órára a forradbor után elfáradt, és mondta, hogy bement. És soha nem engedték oda a fiúk utána az aput, hanem mindig mondták, hogy majd az Attila jön, és vele fölpucoljuk a disztót, megcsináljuk, és ugye egyikük se volt úgy időzős. És akkor neki rondottunk, és én úgy tapasztaltam, világ egyik legfinomabb hurkáját a papa tudta csinálni, annyira finom hurkákat csinált, de nagyon kényes volt mindenre, ennek dacára, a kézmosásra, arra, hogy vigyázzunk mindenre, a sózásoktól kezdve, és ugye, hát a papát ugye beítattuk szegényt, nem mondom, akkor mi legyen, hát mi hát csináljuk a dolgunkat, jó. De mondom, abba, hurka, mi, odaérünk, mondom, én nem merem a hurkát megcsinálni, gyerekek, hát mondom, papa, engem keresztben nyel, sózás nem, dehogy nem haladjunk, segítek én is, jó. Megcsináltuk a hurkát, megcsináltuk a kolbászt, anyuka kijött olyan, fél egy háromnegyed egy magasságába, bemegyünk ebédelni, nem, majd ha végeztünk, jó van akkor, de mondom, a mész fel, akkor baj, mondom, szólunk, mikor kész a hurka, meg a kolbászt, és olyan fél kettő, háromnegyed kettő magasságába úgy befejeztünk mindent, és már lenn ültem a széken, mondom, megcsinálom én a sózást is, mondom, ne legyen vele gond, már akkor minek tologassuk ide-oda. Mamikám kijön olyan két óra, negyed három magasságába, hogy hát lassan el kéne kezdeni a kolbászt öltani, meg a hurkát, mert az ugye vinne besütni, meg majd a sózódóhoz fölkelti a papát, na erre papa is szegényként fölkelt, kibotorkát, hogy akkor kijött, nem mondom, gyerekek, most azt szedjük össze magunkat. És a mamának mondtuk, hogy vigye itt a hurka, meg a kolbász félre van neki rakva, meg ami tudod, nem fért már bele bélbe, azt is ott hagytuk, hogy akkor csináljon belőle, amit szeretne. És hát ugye mama be szaladt a garázsba, és mondja nekem, hogy Jézus Mária, azt mondja, kész van minden. És mi mindig ugye papa András volt, és akkor mindig Andrásnak, akkor ugye ez kötelező szeánsz volt, mert neki is testvérei jöttek állandóan kajázni, ők is négy család, ugye mindig ott voltunk meg a miénk. És kérlek szépen, mama azt mondja, hogy nem mondjátok, hogy azt mondja, sózást meghagytad apádnak. Én mondom, nem anyukám, az is kész. Hú, azt mondja, mit fog szólni? És akkor, hát mondom, de úgyis jönnek a vendégek. Na gyerekek, viszont egyet elértünk, azt mondja. Én még az életemben nem fürödtem még 3 órakor, hogy vacsorára azt mondja, szép tiszta legyek, mert azt mondja, mindig elúsztunk. Mert ugye az alap szójárásuk a kisidőseknek mindig az volt, hogy ez a nap, ez erre van számba, gyerekek, tehát ennek reggelti estig kell tartani. Papa is kiszaladt, és akkor mondta a papa, hogy hát akkor kész a sózás szét, nem gondol, de ott az edényben lapokra áthajtogatta, megnézte, hogy mindent megcsinálta. Hát ügyesek vagytok, nem mondom, akkor már jól jártunk.
Átmentetek a Meón.
Igen, átmentünk a Meón, és akkor egyszer egy ilyen nagyon-nagyon főzőcske alkalmával bementem, ugye mama mindig azért megkóstolod a pöripeg, mondom, mindent szeretnék megkóstolni. Mondjuk vacsorára már nem nagyon volt nekem, mert ugye az életből a nyakpecsenye vére nekem mindig kedvenc volt, biotkajászni.
Igen, jó kis disznóvágásos vér.
Mondom, nem tennéd meg nekem, édesanyja, azt az egy szívességet, hogy egyszer csinálnám, mondom, életemben egyszer ettem savanyú, mert hát drága gyerekem, azt mondja, csak a szó hibázik. És akkor megcsinált egy jénaiba a savanyú májat, ugye, mert ugye hát savanyú máj halas, de ők nem csináltak sose, és mondja a sógornőm, hogy mi a jó ég ez, amire ennyi hagymát rá kell rakni, meg ugye a velő rajta, minden, mert anyuka úgy csinálta meg. És akkor mondom neki, savanyú, a jó Isten, és akkor este már mindenki szeretett volna belőle enni, mondom, gyerekek, saját rendelésre készítettem, hogy lehet senki. Aztán végül is mindenki kapott belőle, és meggyőződtek róla, hogy az innentől kezdve nem lesz kiadva disznóvágáskor.
Ja, Istenem, de jó volt ezt is hallgatni. Azt gondolom, hogy egy icipicit már kopik ki ez a tudás is, a disznóvágásoknak a tudása, ugye, ami nemzedékről nemzedékre adódott át. Hát nagyon reméljük, hogy egy picit ez a tudás talán retro és virágkorát éli, mert nagyon kár lenne elveszni, hagyni ezt a tudást. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Tóth Attilával, Lesővel. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai gasztromagazinunkat életúttal megfűszerezve. Tóth Attila a vendégem, Leső, és az ételekről, evésről, főzésről való beszélgetést, ami nagyon-nagyon jó ízű. Egyébként a jó evés, a jó főzés az valahogy a lelket is melegíti, nem csak a testet, nem véletlen, hogy a szeretet szóban benne van az etet. Nagyon közös a tő. Hát itt disznóvágásokról beszélgettünk, de itt mondtad, hogy most kanyarodjunk egy kicsit arra, hogy a lagziba hogy főztél te sokat, sokaknak. Na, mesélj!
Ugye van egy ilyen mondás, még azért az órialeves miatt csak annyira térek vissza, hogy a jó leves az magához húzza a széket. Nagyon érdekes egy mondás, úgy olvastam. A lényeg az, hogy ugye már amikor a Mártikában mi összeházasodtunk, akkor papájuk sokat jártak lakodalomba főzni, sőt, a mamának, amikor hétvégenként volt ideje drága édesanyánknak, akkor ők vállaltak lakodalomban főzést. És ugye itt szélesebb vidéken sokszor kijártak a sátras lakodalomba, mert ugye sok volt, de a kultúrházba kellett menni, és az én drága feleségem is segített sokat anyunak, és akkor mentek együtt, akár vagy a sógornőmék is, és akkor mentek együtt dolgozni, hazajöttek, és akkor hozták haza mindig ezeket a finom kajákat. És a papa mondja nekem, szegény apos, hogy gyere már, gyerekem, azt mondja, el kell mennünk egy lakodalmat főzni. Kiskumajsára az egyik kollégánknak azt mondja, 3 bográt csak kellene birkát főzni, jó lenne, ha segítenél. És akkor mondtam, hogy hát azért minden papa, én 40-50 liter birkát, hát azt mondja, mindegy, gyere át, mert azt mondja, ketten mi kevesen leszünk, de ha már csak egy kicsit forgatod, vagy meg a húst is együtt daraboljuk, akkor az már jó. De hát azokat általában azért nagyjából ugye előtte való nap már elkészítették a húsdarabolást, ilyesmit. Ott egy picit segítettem neki, na, összepakoltuk a lábakat, bográcsokat, mindent átvonultunk diadalittasan a lakodalomba. Forgatták a papáik, hopp, egy pálinka papáik, én ki vagyok, forgatom a 3 bográcsot. Gondoltam egyet, de én nem tudom milyen oknál fogva, és képzeld el, egy olyan jó 3 deci vörös bort az én birka pörköltembe beöntöttem. Papa meglátja, kijön, meglátja az üveget az asztalon, azt mondja, hát az, hát mondom, kipróbálom már, úgyhogy mondom, öntöttem bele 3,5 deci vörös bort. Hú, fiam, ilyet nem szabad csinálni, mert ha ezt utána lefagyasszák, megsavanyítja a pörköltet, nem jó. Vigyázni kell ezzel, mit csináljunk, hogy csináljunk, és akkor hordják fölfele a kaját, a papáik szegények olyan aranyosan elrendezték magukat, hogy mind a 3 bográcsot már a végén én forgattam, ők meg jókat énekelgettek, nem volt vele egyébként különösen semmi gond, teljesen tudomásul vette ezt akkor az ember, és akkor azt mondja, hogy kezdjük el a te bográcsoddal, hogy az fogjon el akkor leghamarabb, mert utána baj lesz vele, azt mondja, hogyha megmarad, mondom, jó van papa, hát azt már ti tudjátok. És akkor elkezdték hurcibálni, és egyszer az enyém, ugye, amikor már elfogyott, akkor elkezdték a másik kettőt is befele hordani, meg minden. Egy olyan jó másfél óra múlva kijön a pincér srác, hogy van-e még az első bográcsosból. És akkor mondja papa, hát azt igyekeztünk az elfogyott. Azt, hogy ahova leraktam, azok azt mondták, hogy abból föltétlen, mert vettek a másikból, és de őnekik az olyan finom volt, tehát én nagyon jót nevettem.
Büszke voltál, mi?
Akkor egy kicsit úgy kihúztam magam, hogy lehet, hogy olyan nagy hülyeséget nem csináltam. Úgyhogy aztán elve ott eljöttünk a lakodalomba, és akkor innentől kezdve én már azért elég sokszor segítettem neki.
Ha jól értem, akkor neked anyósod volt az 1000 jóban főszakács.
Igen, édesanyád,
de akkor ezek szerint édesanyád is rendszeresen járt lakodalmakba főzni, ha jól értettem.
Igen, ők rendszeresen jártak, igen, úgyhogy elvitte a nejemet is magával, tehát ők rendszeresen főztek, mert anyukának a testvére is olyan volt, ő Zsanán élt, hogy ők nagyon sokat, és tudni kell ugye zsanaiakról, nagyon-nagyon sok a lakodalom, a háznál történő, a sátorban történő lakodalom, akkor még sok ilyen volt. még, sőt, még a miénk is abban volt.
Hát sőt, mindenkinek. Tehát, hogy én is emlékszem, hogy édesapám még az összes szomszéd, tehát hogy a sátoros lakodalom volt, igen, a lakodalom nem volt még az, hogy éttermekbe állt, nagyon ritkán, igen, helyeződött. Tehát azért egyébként nekem úgy gyerekként ezek az emlékek olyan szépek. Tehát már akkor pucolták az asszonyok két nappal, hát egy héttel előtte már elkezdték az előkészítést, igen, a csigatésztát. Tehát tényleg egy nagyon nagy közösségi esemény volt.
Valószínű, hogy azért sokat számított az, hogy az ember jó belegondol. Tehát azért a házi kajáknál jobb, én azt gondolom, nincs a világon. És ha ez házi jószágokból tevődik össze, akkor ez egy csoda. Tehát én azt gondolom, hogy olyan leveseket ma, vagy olyan fogásokat, amiket, de még akár a sültekről is beszélhetek bármiről. Disznót vágtunk, tyúkokat vágtunk, esetleg netán, ha valakinél volt, tudom, hogy voltak kacsák, akkor azt is hozzátettek, de hogy baromfi meg disznó mindenkinél volt, az biztos.
Igen, igen.
És azért tudtam én úgy főzni például a Soston, hogy édesapám, ugye, akit Tóth Tibornak hívnak, ugye őről tudni kell, hogy horgászelnök is volt, és hát egy nagy vágás horgászversenyt rendeztek kint, és akkor is megkértek, hogy egy birkát legalább főzzek meg, mert nem tudnak annyian, tehát mindenki főzni fog, és olyan szerencsésen úsztam meg azt is, hogy jött az egyik család, és mondják nekem, hogy én beerős paprikáztam, én már a birka pörköltet, és akkor mondtam nekik, hogy nem, én még ott nem tartok, hogy legyek olyan aranyos, hagyjam már meg, hogy ne csináljam erősre, mert sok a gyerek, és szeretnék, hogyha gyerekek is tudnának enni. Jó, hát mondom, akkor én egy külön lábasba fogok készíteni erős levet, a szülők raknak bele, a gyerekeknek nem raknak bele, nagyon szívesen. És azért, hát nem kisebb emberke ült mellettem, aki adta is a birkát. Vörös október TS-ben éltek, laktak, és ott savanyító üzemük volt Kiskuhalas és Fehértó között. Hát ugye ő adta a birkát is hozzá, meg minden, és akkor szurkolt nekem, de úgy hidd el, hogy volt legalább 1,5-2 liter zsír, amit én leszedtem. Akkor nagyon sok, akkor leszedem. De az, hogy egy húsnak elvegyük az ízét, annyiféle hülyeséget hallottam. Több hagymát rakok bele, több ezt, több azt rakok bele. Én azt gondolom, hogy mindenki csinálja azt, hogy amit szeretne, akkor azt szeresse. Tehát a birkának legyen birka, a kecskének kecske íze. Mondjuk azt még én az életemben nem főztem, de én értem is. Ha jó, meg van főzve, meg finoman van fűszerezve, semmi baj nincs benne. De minden pörköltnek megvan az az alap hús íze, aminek lenni is kell. Mindig úgy voltam vele, hogyha birkát főztem, ugye ott is, akkor legyen meg azért a birka íze, de én se szerettem, hogyha állt rajta a zsír. Még mellettem a Benci bácsinak a bográcsán ugye elég vastagon állt a zsír. És hát persze ezt ugye gyorsabban széthorták ott az emberek, elfogyott meg minden, és maradt neki még jó fél bográcsa, azt mondja, na te kurva kölök, de így, azt mondja, mit raktál bele, azt mondja, hogy így széthorták a pörkönt, tehát mondom, semmit különösen.
Mit vettél el belőle?
Igen, ja. És akkor mindig utána, amikor éveken keresztül találkoztunk a barátom, és mindig azt mondta, hogy Attila, annyira megmaradt a számban az íze, azt mondja, hogy annyira finom volt, de ettől függetlenül nem vagyok makulátlan, én se, tehát volt, amikor már nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna.
Ez azt gondolom, hogy a hiba minden rendszerben benne van, ebből tanulunk. Innen fogjuk folytatni, hiszen táborok, nagyon-nagyon sok gyönyörű emléket talán a végére se fogunk érni, de hogy ígérjük a hallgatóknak, hogy még egy alkalommal biztosan fognak veled majd találkozni, de azért belecsapunk egy kicsit a tábori emlékekbe, hiszen nagyon sok városi tábort segítettél, főztél benne. Igen. Maradjanak velünk, Tóth Attilával Lesővel beszélgetünk hamarosan tovább.
Zöld Tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést, életútriportot és főző magazint Tóth Attila Lesővel. Én azt gondolom, annyira izgalmas és szép, és sok-sok örömmel teli a te életutod, és olyan jó hallgatni, ahogy beszélsz ezekről a régi időkről, a kedves, a régi lakodalmakról akár. Mm-hmm. És azt gondolom, hogy nagyon sokan voltak a városi táborokban, akár Sikondán, akár Balatonalkalin, és hogy neked ott nagyon sok emléked, igen, van, erről mesélj.
Az az igazság, hogy nagyon-nagyon szeretettel gondolok ezekre az időszakokra is, én legalábbis vissza, és én gondolom, hogy mindenki így van vele, lehet, hogy nem nagyon szeretnek már róla beszélni. Fölvállalom bármikor azt, hogy nagyon szívesen és nagyon szeretek erről beszélni. Ezután a huzamosabb fizikai munka után, meg a házasság kötésem után az a jó szerencse ért, hogy bekerülhettem a Városi Kézbizottságra dolgozni, És hát ugye ezek a nevek, hogy Szabó Endre, Kerekes Katalin, Kmet Zsuzsi, imádtam őket, szerettem őket, Kőrösi Pista, Atádi Józsi kollégám, Mester Sanyi bácsi, tehát egy nagyon-nagyon jó kis társaság volt, nagyon jó kis csapat volt, és bekerültem oda dolgozni, és hát ugye mehettünk táborokról táborba, illetve csináltunk nagyon jó táborokat, mert az volt, hogy a Zsuzsi mindig megcsinálta magának ezt a családos üdülőturnust Balatonakaliba, és az István meg megcsinálta az egyéni üdülőturnust. De hát ugye, ha arról az időszakról beszélek, amikor megközelítőleg ezen a Kiskunhalasi vasúton 2000 ember dolgozott, de beleértve Kelebiát minden. Panyovánk volt, Léviszünk volt, faipari vállalatunk volt, tehát annyi minden, papíripar, ugye ad ne soroljam, kórház, tehát minden is, nagyon sokan voltunk. Ugye nagyon jó kis üdüléseket lehetett szervezni, és nagyon-nagyon sokszor drága Zsuzsival leülhettünk, és együtt állítottuk össze a menüt. Ugye ez 9 napról szólt, és én annyira élvezettel szálltam ebbe bele, hogy egy idő után mondom, hogy olyan jó lesz majd Zsuzsival elmenni, és akkor kivárni. Kiváló szakácsokat vihettünk el az iskoláktól. A tendencia mindig az volt, hogy mi segítettünk a konyhamunkába, tehát mindig egy adott faház, vagy egy adott épület, az ugye besegített a konyhamunkába, zöldséget pucoltunk, krumplit. Tehát előkészítettünk sok mindent, terítettünk ebéddél, terítettünk vacsoránál, reggelinél, úgyhogy ez így működött, és akkor ott sok mindenbe beleláthattam. Szabó Kálaci barátom, az rengeteg halat fogott a Babóval, még öreg barátunkkal, aki ugye szegény már elhúny, de nagyon szeretettel emlékszek rá, kiváló halléket főzött, nagyon finom halakat sütött nekünk, és ők mindig elhorgászgattak lenne a balcsit, fölhozták, mi meg jó ízűen fogyasztgattuk, és azért itt levő, ilyen helyen levő babgulyás, gulyásleves, tudod, amikor nagy üst befőzöl, és nem sajnálsz belőle semmit, hiszen mindent, amit lehetett, vittünk magunkkal annak idején. Én mindig arra gondoltam, hogy milyen jó, hogy az ember belekerül abba a környezetbe, és a Szabó Endre is kiválóan tud főzni. Tőle is tanulhattunk, egymástól is tanulhattunk, nem voltunk makulátlanok, és azért mindenki úgy a maga módján szeret főzni a mai napig is. Ott volt ugye a drága jó Gregusné, mondok, Anna Mária, nekünk mindig a jobb kezünknek, ugye ő is mindig mindenbe vele szeretett segíteni, mentünk együtt tényleg ide-oda-amoda, és jó időszakokat tudtunk hozni a fiataloknak. Tehát az, hogy elmehetnék 9 napig nem olyan nagyon-nagyon sok pénzből, és ez mellett megvolt a reggeli vacsorát, vagy esetleg, ha gyerekes üdülőturnusok voltak, ahol kisgyerek, akkor reggeli ebéd vacsora is volt, mert hát ugye gyerekek miatt az muszáj volt. Egy idő után ugye átbeszéltük szegény Zsuzsival, hogy még élt, hogy ugye csináljuk már azt, hogyha nem muszáj, akkor déli ne, hogy akkor napközben szeretnek lent lenni, nem ne kelljen föl le szaladgálni, de hát ha igényelték, akkor igényelték, úgy csináltuk meg, hogy nyilvánvaló működjön a dolog. És akkor közben elkezdtük mi a sikondai tábort építeni, és hát ugye oda le kellett menni, és hát olyan élmény, hogy sajnálom is már most majd meg fogom nézni nem sokára, mert sikerült sok jó ember árán, itt hallom fölújítgatni, meg sikerül fölújítgatni, így, hogy most már halasé lesz. Orosz vájár gyerekekkel betonoztattam, és hát ugye oda mi kaptunk kaját, tehát tudtunk intézni magunknak kaját, nagyon-nagyon szerették a magyar kaját, mondanom se kell, és hát oda vetődött egyszer az iskola igazgató, és megnézte, hogy haladunk, mint haladunk, és elmesélte nekem, hogy képzeld el, hogy ezek a gyerekeket fölültették a vonatra, amikor befejezték a tanulást, hogy menjenek hazafele, utazzanak hazafele, ki vissza a Szovjetunióba, és leugráltak a vonatra, nem akartak hazavenni. Ezzel olyan döbbenten néztem én is, hogy nem akartam elni, hogy úgy kellett összeszedni őket. Annyira nem volt akaraterejük se, hogy hazamenjenek, tehát jó van, tudtuk mi ezt a két dolgot, hogy nem összeegyeztethető a miénk az övéké.
És csoda volt számukra az itt lét.
Csoda volt számukra az itt lét is, persze ők egy almának is úgy tudtak örülni, mint senki más. És akkor ugye Balatonakaliba aztán mindig úgy beseggeltük ebben magunkat, hogy volt olyan, amikor beszélgettünk a Zsuzsival, hogy mit csináljunk, mert lesz augusztus 20-án. És mondja a Zsuzsika, hogy csináljunk már tárcsába, süssünk már húst, olyan jó pofa lenne, de mondom, Zsuzsa, 110 emberről beszélünk. Mondom, figyelj ide szívem, hát azt mondom, 3 tárcsa minimum, hogy nem győzik kivárni, hogy hozzájussanak a kajához, hogy mondom, már délután 2-kor el kell kezdenünk hússütni. Egy kicsit az idő megijesztett bennünket, tudni kell, hogy a kali alatt, pillanatok alatt képes elborulni az ég, vagy fölött, és akkor hát, akkor mit csináljunk, akkor belevágjuk tepsibe, azt csináljuk meg úgy. És akkor azt mi ott előkészítettük, akkor tudtunk mellé rakni még egy kis fokhagymát, egy kis vöröshagymát, túlzásba nem vittük, mert ugye alapfűszer volt rajta. Én gondold el, Ági, hogy na mondom, én csinálok akkor salátát, mert hogy saláta legyen. Hát de mondom, nem krumpli püré, krumpli kenyér. Nem, csinálj salátát, annyi mindenünk van. 110 emberre csináltam salátát. Imádom, nagyon szeretem a Jágerné Gabikát, Jáger Józsi feleségét, és oda jön utána hozzám a konyhára, azt mondja, Leső, az Úristen áldja, meg mit raktál bele, annyira finom volt. Te, mondom, ebbe az almától a sárgarépáig mindent az égvilágon, és tudod, vettem ezt a finom sajtot, ami ugye lehetett kapni, és akkor leárazva tudtunk venni a Zsuzsival, az egészet betakartuk, jó átlet, zutyúval, nagyon finom volt egyébként, tényleg jó sikerült, megmondod a receptet, nem mondom, ezt szeretném én is tudni, hogy hát, hogy mondjam meg neked ennek a receptjét, mondom, mert minden darab voltunk be.
Igen, mint a régiek, hogy AS, ahogy sikerült.
Ahogy sikerült, igen.
Most viszont jöjjön recept, zene után maradjanak velünk, Tóth Attilával, Lesővel fogunk tovább beszélgetni.
Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk életúttal megfűszerezve, Tóth Attilával, Lesővel. Hát nehéz szívvel hagyjuk abba az életút riportot, mert annyira jó hallgatni téged ezekről a régebbi időszakokról, boldog összefogásokról, közösségekről, táborokról. De hogy most jöjjön egy recept, és majd az életutat folytatni fogjuk legközelebb 2 hét múlva. Milyen receptet hoztál, Attila?
Ez egy nagyon érdekes recept. Kimondottan nincs is semmilyen neve. De ebbe belevariálhattam én is egy kicsit, és most is azt gondolom, hogy ezen bárki bármit variálhat. Viszont maga a recept nekem is rendkívüli módon tetszik, ugyanis én le vagyok tiltva otthonról, képzeld el izéről a káposztás tésztáról, mert senki nem szereti, úgyhogy én ebből ki vagyok zárva, de egyébként káposztákat, minden bármiféle ilyen növényt szeretek én is. Ez úgy néz ki, hogy meg kell venni egy kis fej káposztát, és a végeit le kell mind a két oldalon vágni, egy 1 centi vastagnyi káposzta szeletet kell, de teljes egészében meghagyni. Ezt belepakolod a sütőbe, a tepsibe, és akkor a tepsibe beleraktod, akkor megsózod szépen, és utána akár tejszíne, akár tejfölddel vékonyan bekened a tetejét. És utána fogsz veszel magadhoz, és én azt gondolom, ezt másra is érdemes kipróbálni, de ugye a mai gyerekek csirkemell áll az élet, csak csirkemell, 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 na mindegy, és akkor veszel 4 szelet gyönyörű csirkemellet, amit kiklofolsz egy kicsit, ezt ugyanúgy be kell borsozni, sózni. És akkor piros paprikát is kell rászórni érdekes módon, mert nem volt ez idáig jellemző, és akkor 50 ml vagy tejfölt, vagy tejszint, amit akarsz, egy evőkanál mustárral össze kell keverni, be kell kenni a tetejét, és kell venni 2 nagyobb paradicsomot, hogy rá tud szeletelni. El kell szeletelni vékonyabbra olyan 3-4 mm vastagságúra a paradicsomot, és betakarod vele még plusz a paradicsommal, és akkor berakod alufóliába a sütőbe egy olyan 30-35 perce 200 fokon. És amikor kivetted, akkor leveszed róla, és a reszelt mozzarellából 10-10 dekát kell rárakni mindegyiknek a tetejére, 200 fokon 10 perc készen van oda lehetni az a kaját az asztalra.
Azt gondolom, még szép is, ahogy így elképzelni.
Így van, igen. És akkor azt gondolom, hogy bármilyen olyan szószal, mártással érdemes ezt kipróbálni, hiszen lehet, az én azon is gondolkodtam, tényleg erre lehetne rárakni békön szalonnát magára káposztára. Tényleg azt gondolom, hogy lehetne filézett csirkát, szóval mert miért ne? Lehetne rajta egy tarja, tehát úgy variálod otthon, ahogy akarod, és nagyon finom.
Káposzta, ha jól értem, egészbe van, tehát nincs egészen felaprítva, hanem gyakorlatilag a keresztbe vágod.
Tehát teljesen átvágod kerek káposztát, úgy, hogy 1 centi vastag legyen körülbelül az a szelet, amit vágsz.
És avval bérelek a tepsit
alulról. Azért mondom, hogy
van.
Egy kisebb káposztánál a 2 végét, ha levágja valaki, akkor 4 szeletet kényelmesen megkapja belőle, ugye egy 4 tagú család gondolkodom.
Hát nagyon-nagyon tetszetős, és azt gondolom, hogy ezt nem is annyira bonyolult kipróbálni. Nevet kell neki adni, Attila.
Igen, én valahol láttam én is ezt is, és aztán utána gondolkoztam azon, hogy azért érdemes megcsinálni, mert ez nem tűnik olyan nagyon hosszú idejű dolognak, így, tehát ezt is röviden meg lehet csinálni. Bármilyen jó kis baromfi levessel, ugye nálunk a nagy népszerűségnek örvendezett árkonyos ragú leves, mert mindenki imádja, és majdnem mindegy, ugye, hogy alapjába véve az igazi, ugye, az egy erdélyi kaja, hogy honnan milyen húsból csinálod, meg lehet bármiből azt is finoman csinálni.
Köszönjük a receptet.
Nagyon szívesen.
És köszönjük ezeket a gyönyörű emlékeket, és várunk Attila hamarosan, hogy megtudjuk, hogy hogyan folytatódtak a táborok az életedben, és hogyan folytatódott a főzés az életedben sokak örömére.
Az biztos, hogy annyiban tudok egyébként segíteni, hogy a Pelikán Misi barátom volt még anyósommal egy kiváló szakács, hogy nehogy kihagyjam ebből, és ő a mai napig nagyon-nagyon finom csípős betyárfalatokat tud csinálni, mert ennek a receptnek tényleg a szaft lenne a lényege, amit anyukáik annak idején kitalálták, és ha kell, akkor ugye ebbe is tudunk segíteni. Bárki elkérheti tőlem a neten a receptet, nagyon szívesen segítünk ebbe is, úgyhogy...
A recepteket hogyan őrzöd? Ugye erre rá akartam kérdezni végig a beszélgetésünk során, hogy amikor te életedben itt vagy, ott vagy, amott találkoztál egy újítással, azt te lejegyezted? Ezekről könyveid vannak? Vagy füzetbe jegyezted le? Hogy működött? Vagy fejben?
Mindig, ha valami egy kicsit úgy gondolom, hogy komplikáltabb, akkor nyilvánvalóan nálunk is le vannak írva a receptek. Drága édesanyám receptjei megőrizve, drága nagyanyám receptjei megőrizve. Szóval azért akkor anyukáiknál is, ami volt otthon, Attila is azért, amik voltak, és hát ugye a receptkönyvek, tehát azért nagyon-nagyon sok receptkönyv van. Én ma már azért nem veszek magamnak receptkönyvet, mert tisztán látható az, hogy bármit le tudsz szedni a netről. Tehát, hogyha valaki ügyes, rutinos, akkor olyan kaját keres magának, ha gyorsat, ha nem.
Legközelebb a receptes könyvet ígértél, van egy fantasztikus régi receptkönyv, ami olyan idős, mint te vagy,
igen,
régóta fiatal mondjuk így, úgyhogy avval együtt várunk, és a fotó rajta lesz természetesen a receptkönyv is. Köszönjük, Attila, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Tóth Attilával, Lesővel beszélgettünk, életről, emlékekről, fantasztikus jó kajákról, receptekről. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.